Robin Sándor a parlamentben. Elfelejtett fiákert venni. Gyalog vágott át a belvároson, a múzeumkerten, és a maga lábán igyekezett a képviselőház elé. Az álló és a hölgykarzatok az írnokok bejáratának ajtajait ismerte csak, és így nem minden habozás nélkül ment a főbejárathoz. A portás föltartóztatta a gyalog érkezőt, és megkérdezte, kit keres. Képviselő vagyok, mondta Sándor szerényen, mivel már otthon föltette magában, hogy a lehető legszerényebb lesz. Egy rokonszenves sánta ifjú, aki mindig az események előtt járt egy hibbanással, természetesen újságíró, belenézett a Robin Sándor képébe, melyről arckép nem jelent meg még soha, és azonnal fölismerte, igazolta. Új képviselő. Rögtön bemutatkoztak, tegeződtek, és a képviselőnek rögtön egy kérése volt az újságíróhoz. Kérlek, hírlapíró úr, ne árulj el, hogy már itt vagyok. Még nem voltam a klubban. Valami félreértések forognak fönn, egyenesen idejöttem a rabszolgatartóhoz. Még csak küszöbén volt a háznak, és már is annak tolvaj nyelvén beszélt, majd Hetmannak, majd Istennek, majd rabszolgatartónak nevezte a miniszterelnököt. Az újságok, amelyek politikusokról és színészekről mindent tudnak, és még többet mondanak el, már kitanították a járásról, úgyhogy a folyosón egész bátran, biztosan ment előre. Elfelejtette levetni a téli kabátját, és ezért ugyancsak melege volt a helyiségben, amelyet erősen fűtöttek, mint faluhelyen a birtokosok ebédlőit. A belső izgalom is melegítette. Egy magyar úriembernek az életében végre is, születésén kívül, az a legfontosabb momentum, amikor képviselő lesz. A melegben, a kellemes izgatottságban úgy érezte magát, mintha forró fürdőben ülne, valami igen különös, pompás fürdőben. Elbágyadt, és nem egészen öntudatosan élvezett. Pedig igyekezett fölrázni magát, és igyekezett arra, hogy a pillanat fontosságát kellőképpen megismerje. Ahogy előre haladt, szemben vele egy ajtó nyílott meg hirtelen, és azon át megpillantotta, amint a pálinkázó öreg urak egy fiatal lányt szorongattak. Aha, az a büfé. Lány van bent, azt elveszem az öreg uraktól. Elmosolyodott, és egy kevés öngunnyal állapította meg magában, hogy mi volt itt az első politikai gondolata. Körülötte, mellette, ugyancsak zúgott, morgott, kiáltozott a politika, oly hevesen, hogy egy pillanatra azt gondolta, baj van. Úgy képzelte, mintha valakit vagy valakiket itt most erősen bántani akarnának, mintha valami fontos, életbevágó, országos ügyet akarnának itt nyomban eldönteni. Egy kissé hallgatózott, és megértette, hogy valami nagyobb erdőségről van szó, igen sok fáról, amelyet egy képviselő igen kevés pénzért vásárolt meg az államtól vagy kitől. Ezt a vételt némelyek védték, némelyek, akik talán szintén szerették a fákat, igen hevesen támadták. Egészen olyan forma lárma volt, mint egy kávéházban, ahol külön kerekasztalnál legazemberezzük egy távol lévő jó barátunkat. Azonban egyszerre csend lett. Oly feltűnő és hirtelen csend, hogy Robin Sándor megállott, bár szinte tolták előre a csoportban. A hangulatváltozás oka lassú, de ruganyos és kemény lépésekkel közeledett. Hevesen üdvözölték, barátságosan, némi leereszkedéssel köszönt vissza. Mosolygott. Majd gyanakodó és gúnyos nézéssel tekintett egy csoport után, amely jövetelére elsompolygott. Az erdők kedvelője. Ez az. Állapította meg Robin Sándor, és azonnal megfigyelte, hogy ez a férfi igen fontos személy itt, talán egyike a legfontosabbaknak. Nem magas, de szélesebb a válla, domborúbb, mint a többié. Másképp fésülködik, ruházkodik, mint a többi. Sőt, még a szemállása is más. Túl van a 60-on, és sem nem kövér, sem nem sovány, mint a többi öregek. Izmos és karcsú, mint egy úri atléta, mint egy katona. Egy kurd ezredes polgári ruhában, akiről tényleg leri a polgári ruha. Az arca piros, friss, ellentétben a többivel, amelyek a pesti élettől, a zárt helyiségekben való sűrű és kitartó politizálástól, és talán az éjszakázástól is sárgák, puhák. Akié ugyan nem gutaütésesen veres. A fák barátja átvette a szót. Másról beszélt, egy nagy birtokról és egy mágnásról, aki a birtokot potom pénzen fogja megvenni a földéhes, de még fösvényebb parasztok elől. Valami pénzösszegről kezdtek most beszélgetni, és Robin Sándor csak a milliókat hallhatta már. Utat engedtek neki, és az utolsó akkordok, a százezrek elvesztek a zsivajban, kisebb számok emlegetésében. Valami adóárverést kellett az államtitkárnak nyomban elhalasztani, és erről volt szó két úr között, akik mellett elhaladt. Az árverelendő férfiú szépen bérelt városi bundában sült főtt eddig, oldalt a padon, ahol képviselőkre, sőt államtitkárokra és miniszterekre várakoztak még sokan. Két fekete vidéki úr, akik igen mérgesen néztek egymásra, és alkalmasint, nem egészen biztosan patikáriusok voltak. Rosszul borotvált, részben nyárjasan öltözött fiatalemberek ültek, ácsorogtak, heveskedtek a folyosó végén. Minden valószínűség szerint újságírók, mert a favételről már itt többet tudtak, mint elől a végzetes számadatokat, az egész botrány minden korcát a markukban tartották már, sőt, az eladó nagybirtok híre, amikorra ideért hozzájuk, köztük már meg is vették. Sőt, a parasztok már föl is lázadtak. Érdekes társaság, az egész hely, bár egy kissé kicsinyes, szűk és alacsony, dísztelen és nagyon is házias, de azért el lehet itt éldegélni, ha az embernek egy és más teendője van. Jó képviselőnek lenni? Hogy lehet nem képviselőnek lenni? Gondolta magában Robin úr, amíg alkalmas helyet keresett magának, egy kis helyet a lócán, ahol leülhessen és bevárhassa a miniszterelnököt. Az újságírók idegenkedve néztek rá, de azért mégiscsak odaengedték ülni maguk mellé a szalmapadra, hát ha valami kezdő kolléga, akit ugratni lehet. Különben is jól viselte magát, mosolygott az élceiken, és csak nem fölnevetett, amint egy nagyszakállú tökmag ember, aki épp az imént érkezett, azzal fogott kezet mindenik kollégájával, hogy igen szomorúan, csak nem búbánatos hangon megkérdezte. Kassa? Van kassa? Készpénz van? Mert az a fő, tette hozzá, egynek másnak igen meggyőződött hangon. Itt is pénzről beszélgettek. Robin úgy tapasztalta, hogy minden politika fölött, a folyosóra ereszkedő füstfelhőknek is fölötte, egészen fölül úszik a pénz, vékony, finom kötegekben, százasok, ezresek, sőt, külön kezelt milliók is. Lehet, hogy a kókuszszőnyegek a pádimentum alatt, az egész képviselőház lába alatt ugyanez az elementum uralkodik. Annyi szó volt róla, hogy Robin szinte érzéki módon látta ezt, és tekintve azt, hogy különben is igen föl volt izgatva, úgy érezte magát, mint Nászútján, Olaszországban, ahol utcán, téren, vendéglőben, színházban nem hallott és nem értett egyebet, mint pénzösszegeket, kisebb-nagyobb számokat, állam- és bankjegyeket, lírákat, krajcárokat. Egy keveset, de nagyon keveset megundorodott, de csak hamar legyőzte ez érzését, és megállapította magában. Úgy látszik, a közgazdasági kérdések a legfontosabbak. És én épp ezekhez értek a legkevesebbet. El fogom olvasni Smith Ádámot és a többit. Meg kell tudnom a bőrzemiben állását. Azsúr kell lenni a pénzpiaccal. Nyomban hozzá is akart látni, fölkelt, hogy a könyvtárba induljon. De a folyosó egyszerre fölviharzott, és nagy hullámokban becsapott a tanácskozó terembe. Csak a fekete patikáriusok maradtak kint, minden valószínűség szerint elkeseredve azon, hogy ennyi lárma, így sok alkalmatlanság esik azért, hogy ők végre is egy-egy jó gyógyszertári joghoz jussanak. Az állam gépezete oly nehézkes, oly száraz, nyikorgó, mindig száraz, mindig nyikorgó. A fás politikus ment el mellettük, bizalmas megvetéssel nézte meg őket, akik felugrottak, és földig hajoltak előtte. Nem adott nekik kezet, de kétszer elsétált előttük, aztán a csengettyű hívására ő is bement a terembe, hogy meghallgassa a főnök beszédét. Robin egyedül maradt a gyógyszerészekkel és a hírlapok kéziratra váró szolgáival, és épp beszédet akart kezdeni akárkivel is, amikor a világ legszebb szakálú férfia kipirulva, loholva jött feléje. És te itt vagy? Nem szólsz? Miért nem jössz be? Az öreg beszél. Ma meg fog bukni. Ha ma nem, hát holnap. A kabátod. Miért nem vetted le a kabátod? Egykori főnöke, Bergen, az ügyvéd, kezdte kihámozni a téli kabátjából. Szóhoz nem engedte, agyonölelte, agyonbeszélte, és éppenséggel nem emlékezett, hogy haraggal, sőt, korombáskodással váltak el. Ünnepelte, beszédet intézett hozzá. Csak, hogy itt vagy. Csak, hogy itt vagyunk. Nekem nehezen ment, de végre is itt vagyok. Új éra kell, meg fogjuk teremteni. Neked könnyen ment. Te vagy a legszerencsésebb ember a világon. Hogy s mind volt? És most igen különböző fajtájú két gyermeke a magyar hazának, édesdeden beszélgetett egy mandátumról. Oly édesdeden, mint ahogy kisgyerekek cukorról, görögdinnyéről, nagyobb fajta gyümölcsről. Sándor el is feledte, hogy azt, akivel beszél, voltaképpen megveti, kémnek, sőt, agent provokatőrnek tartja. Beszélt, csak beszélt. Voltaképpen nem is nekem jutott eszembe. Tudom, a feleségednek. Tehát a bűbájos Hanna a tiéd lett. Én is szerettem volna elvenni, amikor te még nem is tudtad, hogy van a világon. Nem is hívtatok meg az esküvőre. Hirtelen ment. Jó, de azért mégis én adtalak benneteket össze, és nem a pap. Én választottalak el a nyomorúságtól, és vezettelek a boldogság karjába. Én vagyok az angyal. Egy géniusz ágens ruhában. Hanem hamarosan csinálta az asszony. Mindjárt a mézesetekben kieszelte? Az apja révén ismerte a kerületet. Atyának ott le voltak kötelezve sokan. Mindenki a zsebében volt. A program kérdése egy kissé zavarba hozott. Őszintén szólva, én kormánypárti vagyok, vele születtem, családi tradíció. Lehet-e másnak lenni? Ha jól tudom, te a szélső ellenzéken vagy. Elég kényelmetlen, de az én viszonyaim így hozták magukkal. Ezért 5 évvel későbben leszek miniszter. És ha szabad kérdenem, miféle tárcát választottál? A rendőrit. Persze, a rendőrit. Én fogom megkreálni. Arra van a legnagyobb szükség, tudom magamról. Te is vigyázz magadra. Ha egyszer majd, mint a Gogol revizorja, végigmennék az országon, ó, be sokan leszünk becsukva. Én magam 4-szer, 5-ször követtem el büntetendő cselekményt, pedig erős érzékem van a törvény iránt, és tisztelem a jogállamot. De a viszonyok kedvezőek a bűnnek, mint a sok eső az erdei gombának. A sok spóra mind nől, nől, húsosodik, pöfeszkedik, ki akar emelkedni, magasan a föld színe fölött, főként a champignon, az urigomba. A kiválóság, a jólétre való vágy, egymás majmolása, de a vágy egy tehermentes földbirtok, egy többemeletes ház után, mindezek az okai. Aztán az újságírás. Semmit sem gyűlölök úgy, mint az újságírást. És semmit sem használok, ha szerétejthetem, oly erősen. Légy jó barát az újságírókkal, főképp a törvényszéki rovatok vezetőivel, mert nem tudod, mikor lesz rá szükséged, ha egyszer bejöttél közénk a parlamentbe. Robin Sándor zavartan, halványan nézett maga elé, undorodva az ügyvédképviselőtől, de enmagától is. Homályos vágya támadt ennek a kígyónak a fejét összetapodni, fekete szakállára rálépni, de mint mindig, ha gorombáskodtak vele, gyerekesen, megfélemlítve hallgatott. Az ügyvéd folytatá. Az a kellemes, ha valakinek a mandátum, mint egy piros alma, az ölébe hull. Mint egy alma, amelyet pajzán szép nő dob, koketten, bájosan. Mindig, de mindig csak a nők csináltak embert abból, aki nagy ember lett. Hallottam, az öreg izmaelita sokáig ellenkezett, csak nem belehalt. 10-szer kitagadta a lányát, és 10-szer visszakönyörgött hozzá. Ő nagysága született miniszterelnök. Valahogy meg ne tudja ő felsége, hogy van egy nő, aki ez idő szerint a legjobb politikus az országban. Győztetek. Persze, hogy győztetek, mert a szerelemnek győzni kell. Ehhez pedig semmi közöd, mondta Robin Sándor az elfojtott dűtől berekedve. Az ügyvéd képviselő hevesen megölelte. Még mindig a legnemesebb, még mindig a leggyöngédebb és legszebb vagy. Te vagy az üdvöske. A parlament beléd fog szeretni. Az öreg kegyelmes urak, amint meglátnak, azonnal meghódolnak. Nagy tehetség, friss és nagy tehetség. A címered rendben van. Kifolyamodtad a régit. Ha nincs, ne szégyeljed, de ne valljad be. Menj az antikváriushoz, keresd ki egy szépet, régit, amelyhez immár senkinek semmi köze. Vannak előneves névjegyeid, litografált koronád, vidékről hozott anekdótáid, egy pár durva vicced, vadászbekecsed. Tudsz előni pisztolyból. Menj a pokolba, kiáltott föl Robin Sándor, és erőszakkal szabadította ki magát a tréfálkozó karjai közül. És, felhasználva az alkalmat, jól hasba is boxolta. Ez fáj, mondta az ügyvéd komikus síránkozással, majd a súlyest tettetve hozzáfűzte. Erőd van, és ez a fő mégis. Még mindig a testi erő a legfőbb a nyilvános, főképp pedig a politikai életben. Akinek sok kauciója van, persze az fogadhat magának testi erőt bérért. Zanzibári teherhordókat és ugandai óriásokat. Embereket üttethet agyon, és csak azt kell mondani, hogy ő a fölmentő expedíció, miként Stanley. Az ügyvéd nem volt egészen józan ember, mert rögtön Stanleyről akart beszélni, aki en vogue volt e pillanatban, de a tanácskozó teremből elkeseredett, vagy csöngetés hallatszott ki. Bent ölik egymást, sietek, mondta a képviselő boldogan az izgalomtól. Azért még volt ideje, hogy egy diszkrét kérdést intézzen Sándorhoz. Piroska, és mi lett Piroskából? Szemtelen, szólt Sándor, és elfordult. Az ügyvéd utána nyúlkált, hogy búcsúzóra kezet szorítson vele. A viszontlátásra, ha másút nem, bizottságban. Én különben jobban tudom, mi történt vele, mint te. Mert az én szituációm olyan, hogy nekem mindent kell tudnom, nálam nélkül egy szál fű sem nőhet e város körül. Így vagyok berendezkedve. Az írásaik nálam vannak, mert meg akarnak esküdni. Az asszonyka nagyon erkölcsös egyszerre, a férfi nem különben. A festő mind bolond, valamennyit kihordatnám a határból. külön háztartásban élnek. A kezét csókolja, erkölcsi beteg. Különben sem ír valami jókoszton, olyan zöld, mint a képei. Csak a nyakravalója él. Egész függönyöket visel nyakravalónak. Szép az. Annyi pénze van, mint a szemét, szemetel is vele. Téged tisztelve szeret, és senki úgy nem örült a sikerednek. Akartok találkozni? Ketten, hárman, együtt? Meg kell verni, nincs mit tenni, mint megverni. Gondolta magában Robin Sándor, míg egykori főnökének alakját elnyerte a tanácskozóterem ajtajának zöld függönye. Szerette volna, ha szándékát nyomban ki is viheti, utána indult, de mégis meggondolta. Későbbre halasztotta a dolgot, és újra leült, szemben a gyógyszerészekkel. Úgy érezte, mintha valami megalázás érte volna, mint amikor testileg kikapadták már nagyfiú korában. Belátta, most hirtelenében, azt is, hogy ő itt senki, semmi, és ugyancsak kell dolgoznia, amíg erősen észreveszik. A várakozást is nagyon megutálta. A szolgaság újra kezdődik, csak hogy más formában. Ezt a megfigyelést tette, mert az esze azért helyén volt ez ifjú embernek. Ami még szerte kalandozott, az is megjött. Szolgát parancsolt elő, a kabátját annak átadta, és egy kissé gorombáskodott, mondjuk uraskodott. Aztán bement a hírlapírók karzatára, rálépett egynek a lábára, ráhajolt egy másiknak a vállára, mire ezek megnyugodtak, hogy nem idegen. Látni tudó szemmel most látta először a képviselőházat, a voltaképpeni törvényhozást, e szép, e jó, e drága és talán nem egészen boldogtalan ország kormányzásának parádés szervezetét. Tetszett neki, amit látott, mert szép szenvedélyek szántották végig a nagy férfi társaság ismerős, magyaros arcait. Nagyon haragudtak, nagyon örültek, szitkozottak, lelkesedtek, komolyan, erősen, színesen, nem úgy, mint a folyosón. A becsületes verekedés hangulata emelkedett, erősödött a teremben, és ez tetszett neki, mert illett a maga hangulatához. Csülökre, birokra, ez már valami, gondolta magában, és eszébe sem jutott, hogy miért. A miért halkan beszélt a zúgó az izgatott tömegben. Az, kiért az egész ormótlan körterem tűzbe, füstbe, bűzbe borult, a leggyengébb, a legöregebb, a legszánalmasabb és a legnyugodtabb mindnyájuk között. Úgy vélnéd, mintha egy öreg koldus tolakodott volna be a társaságba. Egy sovány, éhenholt kis kéregető, a miniszterelnök. Másfél órás beszédének már a vége felé járt. Most már ő is haragudott, mert élcelni kezdett. Előbb azonban, fölhasználva a nagy lármát, pihent egyet. Fejét lehajtotta, írásait nézte, majd széttekintett. Csak ugyan, a ház legnehezebb napjai közül való volt ez. Valami hirtelen föltámadt lelkiismeret, vagy valami különös viszketeg arra kényszerítette a képviselőket, hogy a maguk zárt testületét lesilányítsák a kint leskelődő közönség, mondjuk az ország előtt. Kifeküdtek a napos homokra, és mutogatták, piszkálták, mérgesítették a csúf sebeiket. Bűnösök vádoltak magukhoz hasonló bűnösöket, a sánta a sántát csúfolta, és vakvetette a világtalannak szemére, hogy nem lát. Majd hasonszörű férfiak, mint kergés birkák, szorosan összeállottak, egymáshoz dörzsölődtek, harciasan végettek, de ebből a harciasságból kiérzett a félelem. Ha hirtelen megjelenik egy vizsgálóbíró, könnyen törvényszéki tárgyalással lehetett volna átalakítani az egész törvényhozó gyülekezetet. De a miniszterelnök épp ezt, az én effigi közeledő vizsgálóbírót lögdöste ki, kemény és vakmerő módra, hidegséggel és egyszer mint elkeseredett gunnyal védvén az erdőket vásárló képviselőt, aki a haragtól pirosan, de hideg gőggel ült a helyén, és a sorára várt, amíg ellenfelei kidühöngik magukat, amíg a miniszterelnök fényesen megvédelmezi, és bizalmat szavaz neki. A kis sovány kellékes, a mindenható, maga az egész törvényhozás, aki egymaga az egész házra rányomta a bélyegét, és akinek lelke alattomban még az ellenzékekét is éltette, most fölhúzta a vállait, és abba hagyta a beszédét, várt addig, amíg a szörnyű zsivaj lecsendesül. Csak törzskarához, amely körül ülte és állta, szólt egy-egy szót. Az ügyvédképviselők csinálják. Sok az ügyvéd, tódította nagy keserűséggel egy a testőrök közül, pohos kisfejű földbirtokos, akinek az ügyvédektől sokat kellett szenvednie. Egy másik testőr, ügyvéd maga is, mindjárt törvényjavaslattá alakította át a pártvezér érzését. Összeférhetetlenségi törvényt kellene csinálni rájuk. Szamár, köszönte meg a miniszterelnök a szegény úr önfeláldozását, és fővevén mosolygó állarcát a mérsékelt zajban egyszerre elsütötte beszédjének poénjét. Ráterítette a vizes lepedőt arra, aki vádolta az erdővásárlót. Éppen olyan, de kisült és megállapított műveletet bizonyított rá, és a nagyhangú vádlóból egyszerre szánalmas, kapkodó vádlott lett. Felállott, hápogott, majd leült, és csak nem sírva fakadt. Az erdővásárolt gentleman pedig felszökött helyéről, és kegyelmesen bánt vele, még védelmezte is. De neki ment az oldalnak, amely a törékeny embert taktikai célokból ellene küldte. Megleckésztette, provokálta, és legazemberezte mindezeket, úgy, hogy a végén az egész politikai botrányból egy párbaj ügy lett, egy embernek a dolga, vagy 50 ellen. Az erdővásárló leült, és szétterpeszkedvén helyén bal kezet adott mindenkinek, aki hozzája jött gratulálni. De amint a miniszterelnök kiment, harcias lépésekkel utána vonult ő is, magára hagyván a megütődött házat, amely most meg lovagiaskodó tiszti kaszinóvá változott. A párbaj képtelenség ideálja, a Robin Sándor ügyvéd barátja játszotta persze a főszerepet, ágált a legjobban. Robin Sándor nézte egy darabig, és hirtelen eszébe jutott, hogy a miniszterelnök beszédjének poénje előtt már pár perccel ez az ember sebesen irkált valami, aztán kiment. Kevés vártatva a miniszterelnöknek egy levelet hoztak be, és utcolván ebből a levélből olvasta ki a megsemmisítő csattanót. Tehát ez a detektív, ez, aki a túloldalról a legjobban kiabált. A hézagos, de világító megfigyelés, a kéz és láb nélkül való, de ugyancsak erős gyanú szinte fejen ütötte az új képviselőt. Izgatott és kényelmetlen érzés támadt benne. Vajon ő maga tisztességes-e még? És lent az országos hírű tisztának tartott, és tényleg nemes életű férfiak nem leledzenek-e valami titkos bűnben? Egy nemes hangú, naív arcú és igen ünnepies testtartású képviselő állott most föl, hogy igazságot tegyen, és hogy a skandalumot a maga pártjának céljaira felhasználja. Hol a miniszterelnök? Kiáltotta most a ház. Robin Sándornak is eszébe jutott, hogy keresse, és hogy végezzen végre. Mindenki tódult be a házba, és ő kiment. A folyosó végén épp a szobájából jött ki a kormányelnök, hogy bemenjen a büfébe, amikor feléje sietett erdővásárló párthíve. Robin Sándor egy homályos szögletből látta őket, és megfigyelhette a különös jelenetet, amelyet most még nem értett meg. A képviselő mosolyogva üdvözölte vezérét, de az félrefordította a fejét. A képviselő kérdő tekintetet vetett rá, és megállt. Akarsz velem beszélni? Kérdi alázatosan. Nem, dolgomban. Mondta a miniszter szárazon, majd halkan hozzátette. Menj be, és vigyázz a bőrödre. Azzal bement a büfébe, és kevés vártatva oda kérette be magához a jelentkező új párthívet, Robin Sándort. Az étkező üres és csöndes volt e pillanatban. Az agyonkurizált két leány, örvendve, hogy nem kell mosolyogniuk és gorombaságokat beszélniük, ültek a büfé mögött, az orrukat simogatták, és időnként nem tiszteletteljes tekintetet vetettek a meggörbült agastyán felé, aki egy-egy fél filét evett, és magyar konyakot ivott hozzá. A férfi pincérek tiszteletteljes távolságból bámulták, tudván, hogy nem szereti, ha szolgálatukkal alkalmatlankodnak neki. Ő maga öntött konyakot a reszkető kezével, Robin Sándornak, akinek helyet mutatott, kezet adott. Nem szólt hozzá, és se jót, se rosszat nem felelt az új képviselő magát bemutató mondókájára. A harmadik pohár pálinka után fölemelte Reá szemeit, és láthatólag meg volt elégedve, hogy az új katona ilyen szép, nagy darab ember. Mintha valamely egyházkerületi gyűlésen már láttalak volna. Nem te voltál? Akkor a bátyád volt. Megütötted már a 24 évet? Most múltam. Protestáns vagy? Nem, római katolikus, felelte Robin. Az agasján bólintott a fejével, sem helyeslést, sem elítélést nem fejezett ki ez a mozdulat. Az új képviselő próbált valamit hebegni a liberalizmusról. Az agastyán megmozgatta a sovány karját, amivel talán lenézést jelzett, vagy azt akarta kifejezni, hogy nem kíváncsi az elvekre. Az új képviselő fázosan ült a helyén. Nem így képzelte ő ezt a találkozást. Úgy gondolta, hogy melegen fogadják majd, ő elmondja, mit akar dolgozni, munkát adnak neki azonnal. És most, ha egy szót vetnek neki, rá sem néznek. A negyedik pohár után a vezér mégis melegebb lett. Megkérdezte, hogyan folyt le a választás, és igen meg volt elégedve, amikor az új ember nem kért, utólag sem, semmi anyagi segítséget vagy kárpótlást. Erre csak nem közlékeny lett. Megkérdezte, hogy bent volt-e a beszéde alatt, és mindenképpen biztatta, hogy a beszédről nyilatkozzék, valamely ítéletet, bókot mondjon. Megveregette Robin vállát. Nem lett volna okosabb még kint maradni? Dolgozni a vármegyénél? Vagy valamelyik minisztériumban? Ott lehet. Itt. Megint ama elvető mozdulatot tette, olyat, amilyet a liberalizmus emlegetésénél cselekedett. A büfé lányok most megrebbentek. A tanácskozó teremben roppant lárma támadt, és ide is behallatszott. Az agastyán még egy pohár pálinkát ivott, aztán föltápászkodott, belekapaszkodott a fiatalember karjába. Gyerünk be! Nézd meg, hogy megesszük egymást, téged is, öcsém. Lásd, minek jöttél ide. Kint jobb. Ott legalább szidhattok bennünket, hogy csak úgy kormányozunk, ahogy tudunk, és akivel lehet. Egészen a zöld függönyig a bejárói kísértette magát, és ott kegyesen elbocsátotta Robin Sándort, aki sietett haza, hogy kibeszélhesse magát a feleségével. De nem volt rá módja, az egész család ott volt az ebédlőben. Megbízásokkal és kérésekkel várták. Az egyik állami földet akart a segedelmével bérbe venni, egy másik valami más igaztalanságot várt, a harmadik, a legnagyobb gazember, valami erkölcsi elégtételre, egy középszerű rendjelre vágyott. Megjött az édesatya, a végrehajtó, a vidékről, hogy a fia neveztesse ki albírónak. Ugyan elbánt velük, éppen jókedvében találták. Leszitta, csak nem elkergette őket. A felesége, Hanna, csodálkozva nézett rá, majd haraggal fordult felé. Ugyan ne pózoljon. Csak nem összevesztek. De Hanna engedett, mert öltözködnie kellett. Színházba mentek, mint minden estve. A férfi frakban, az asszony mélyen kivágott ruhában, kuderozott hajjal. A kocsi előállott.